Isten igéjével. Jézus mondja, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét és kövessen engem. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat, kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és iszabból, sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet. Új éneket adott a számba, Istenünknek dicséretét. Sokan látják ezt, félik az Urat, és bíznak benne. Amen. Testvérek, hallgassuk meg Isten bennünket tanító igéjét, amint az írva található napi igeként olvasott újszövetségi könyv, a Jelenések könyve 13. részének verseiben. Tehát a Jelenések könyve 13. részéből, az összes versből így szól hozzánk Isten igéje.
És láttam, hogy a tengerből feljön egy fenevad, 10 szarva és 7 feje volt, szarvain 10 korona, és a fejein Isten káromló nevek. Ez a fenevad, amelyet láttam, párduchoz hasonlított, lába, mint a medvéjé, szája, mint az oroszláné. A sárkány átadta neki erejét, trónját és nagy hatalmát. Láttam azt is, hogy az egyik feje szinte halálosan megsebesült, de halálos sebe meggyógyult. Az egész föld csodálta a fenevadat, imádták a sárkányt, hogy átadta a hatalmat a fenevadnak, imádták a fenevadat is, és így szóltak. Ki hasonló a fenevadhoz, és ki tudna vele harcra kelni? És adatott neki nagyokat mondó száj, és Isten káromló száj, adatott neki hatalom a cselekvésre 42 hónapon át. És megnyitotta száját káromlásra Isten ellen, hogy káromolja az ő nevét és sátorát, azokat, akik a mennyben laknak. Megadatott neki, hogy hadat indítson a szentek ellen, és legyőzze őket. Megadatott neki a hatalom minden törzs és nép, minden nyelv és nemzet felett, hogy imádja őt mindenki, aki a földön lakik, akinek nincs beírva a neve a megöletett bárány életkönyvébe a világ kezdete óta. Ha valakinek van füle, hallja. Ha valakire fogság vár, fogságra jut. Ha valakinek kard által kell meghalnia, kard által hal meg. Itt van a helye a szentek álhatatosságának és hitének. És láttam, hogy a földből feljön egy másik fenevad. 2 szarva volt, amely hasonló volt a bárányéhoz, de úgy beszélt, mint a sárkány. Ez gyakorolja az első fenevad teljes hatalmát az ő nevében, és rábírja a földet és lakóit, hogy imádják az első fenevadat, amelynek meggyógyult a halálos sebe. Nagy jeleket tesz, még tüzet is parancsol le az égből a földre, az emberek szeme láttára. És megtéveszti a föld lakóit azokkal a jelekkel, amelyeket képes megtenni a fenevad nevében, és azt mondja a föld lakóinak, hogy készítsenek bálványképet a fenevad tiszteletére, akin kard által ejtett seb van, de életre kelt. Megadatott neki, hogy lelket leheljen a fenevad képmásába, hogy megszólaljon a fenevad képmása, és hogy akik nem imádják a fenevad képmását, azokat mind megölesse. És megadatott neki, hogy mindenkit, kicsiket és nagyokat, gazdagokat és szegényeket, szabadokat és szolgákat jobb kezükön vagy homlokukon bélyeggel jelöltessen meg, és hogy senki se vehessen vagy adhasson, csak az, akin bélyekként rajta van a fenevad neve, vagy nevének száma. Itt van a helye a bölcsességnek. Akinek van értelme, számítsa ki a fenevad számát, mert egy embernek a száma az. Az ő száma pedig 666.
Isten áldja meg szívünkben az igét, hogy megértsük, és hogy gyümölcsöt teremjen az bennünk. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, Istenünk, olyan jó volt a Zsoltárral együtt énekelni, és így kezdeni ezt a mai Isten tiszteletet, hogy mi neked énekelünk. Neked, aki Úr vagy, aki ma is uralkodsz a mennyben, és nem csak a mennyben, de a földön is. Neked énekelünk, akit mennyei seregek sokasága dicsér és áld minden pillanatban, öröktől fogva vagy te, és öröktől való a te dicsőséged. Azért jöttünk ma a te házadba, Urunk, azért rendelted ezt a napot, az Úr napját, hogy álljunk meg tevékenységeink, küszködéseink közben, azok után, hogy boruljunk le te előtted, hogy adjunk hálát neked, megtartott életünkért, hogy dicsőítsünk téged, és hogy könyörögjünk, hogy a te dicsőséged fényében újulhasson meg az életünk, hogy hozzád méltón, mint a te gyermekeid tudjunk tovább küzdeni és harcolni ebben a világban. Áldunk, Urunk, azért, hogy te erre lehetőséget készítettél, hogy itt van az istentisztelet alkalma, és hogy ezt te készítetted elő, és sok-sok emberi feladatot adtál ki közben, de Urunk, köszönjük, hogy az istentiszteletre te hívtál minket, ezért most előtted borulunk le. És szeretnénk hozzád emelni a szívünket, Urunk, és örömmel afölött, hogy itt többen vagyunk testvérek közösségében, mégis most első renden nem egymásra akarunk figyelni. Még csak nem is a szívünkben dörömbölő hangokra, gondjainkra, emberektől kapott gondolatokra, véleményekre, fájdalmas sérülésekre talán, nem a saját terveinkre, amelyek bizakodással töltenek el, nem ezekre akarunk figyelni, nem a világ lelkére, csak is te rád, Urunk. Mert hisszük, hogy te vagy az, aki ellenségeid között sátort készítettél, és hogy mi, akik ellenségeid voltunk bűneink miatt, így jöhetünk most hozzád a te kegyelmedet kérve. Szeretnénk így is odaborulni eléd, Urunk, mert hisszük, hogy azzal dicsőítünk leginkább, ha igazat adunk a te igédnek. És ha ezt tesszük, akkor látjuk, mennyi mindent megítél igéd az életünkben. Urunk, bocsáss meg nekünk. Mindazért, amit mi is tudunk, látunk, amit az elmúlt időben is összehalmoztunk gondolatban, szóban, cselekedetben, mulasztásainkban, legfőképpen azzal, hogy tőled függetlenül akartuk elgondolni a napjainkat, a döntéseinket, a cselekedeteinket, és ha szánk mást is mondott, a végeredmény sokszor azt bizonyította, hogy mégis a saját utunkon indultunk. Irgalmazz nekünk, elveszett embereknek, Urunk, és tisztíts bennünket, hangold vissza a mi szívünket a te gondolataidhoz. Újíts meg a te irgalmadban, köszönjük neked, hogy egyszülött fiadat küldted. Jézus, te azért haltál meg, hogy nekünk életünk legyen. Te azért vetted magadra a mi bűneink nyomorúságát, hogy mi a te igazságodat kaphassuk meg. Benned hiszünk, Úr Jézus. Előtted nyitjuk meg a szívünket, és a te nevedben kezdjük meg most Isten tiszteletünket. Tied legyen a dicsőség. Küldd el szent lelkedet, áld meg a mi alkalmunkat. Amen. Kedves testvérek, Isten ma bennünket megszólító igéjét olvasom, amint az írva található a mai napra rendelt újszövetségi ige szakaszunkban, a Jelenések könyvének 14. részében az első 5 versben. Isten igéje iránti tiszteletünket fejezzük ki azzal, hogy fennállva hallgatjuk az ő szavát. És láttam, íme a bárány ott állt a Sion hegyén, és vele 144 ezren, akiknek a homlokára az ő neve és atyának a neve volt felírva. Hallottam egy hangot a mennyből, mint nagy vizek zúgását és mint hatalmas mennydörgés hangját, és a hang, amelyet hallottam, olyan volt, mint a hárfásoké, amikor hárfán játszanak. És új éneket énekelnek a trónus előtt, a négy élőlény és a vének előtt, és senki sem tudta megtanulni ezt az éneket, csak az a 144 ezer, akik áron vétettek meg a földről. Ezek nem szennyezték be magukat nőkkel, mert szüzek, ezek követik a bárányt, ahova megy, ezek vétettek meg áron az emberek közül első zsengéül az Istennek és a báránynak, és szájukban nem találtatott hazugság, ezek fedhetetlenek. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, akik a bibliaolvasó kalauzunk szerint olvassuk Isten igéjét, annak a rendjében egy ideje már napról napra olvashatjuk a Jelenések könyvét az Új Szövetségből. És több kisebb csoportos alkalmon előkerültek részletek a Jelenések könyvéből, és már többször elmondtam, hogy nagyon fontos, hogy lássuk, hogy hogyan is kell értenünk a Jelenések könyvének a nyelvezetét. Eszembe jutott az, hogy mikor gyerekek voltunk, édesapám ágya fölött volt egy kép, amit kedves idős, akkor Simontornyán szolgálatot végző lelkipásztor, aki művészember is volt, részkarcként készített el. Ezen a képen ott volt a Jelenések könyvének egyik nyitó jelenete, amikor a feltámadott Jézus megjelenik János apostolnak, és hát úgy, ahogy az le van írva az igében, lángokat lövelő szemmel, kezében a csillagok, szájából a kétélű kard, fehér haja, hosszú palástja mellén átkötött aranyöv. Hát mi gyerekek mindig féltünk ettől a képtől, mert ijesztő, ha így képzeljük magunk elé. Persze művészileg nagy értéke van ennek a képnek, nem erről beszélek, de figyeljünk arra, hogy ha így olvassuk a Jelenések könyvét, akkor ijesztő és érthetetlen gondolatok jönnek elő belőle. Viszont fontos azt látnunk, hogy az apokaliptikus irodalom, amelyiknek képviselője műfajilag ez a könyv, képekben beszél, egy kódolt üzenetet mond el egy olyan korban, ahol csak a beavatottak érthetik az üzenetet, és ezek a képek, ez a kód egy nagyon fontos lelki üzenetet fogalmaz meg az akkor és ott küzdő gyülekezetnek, intve őket a vigyázásra, buzdítva a kitartásra és vigasztalva őket a reménység üzenetével. Minden szimbólum, minden kép, minden szám külön jelentéssel bír, ami az apokaliptika nyelvezetében lefordítható és megfejthető. És az elmúlt napokban olvasott igéket, amiket lekcióként hallottunk, és talán leggyakrabban idéz a nem hívő világ is a két apokaliptikus fenevadról, a 666-os számról. Ugye ismerősek ezek a képek, sok helyen megjelennek, nem csak templomok szószékeiről hirdetve, hanem hát ezeket a szimbólumokat használja sok mindenre a világ. Ezek a képek is egy nagyon fontos üzenetet fogalmaznak meg, a végidőkben támadó Isten ellenes erők jelképeként. És hát minden jelképnek a Jelenések könyvében, vagy majd minden jelképnek az értelme többszintes lehet. Először is láthatjuk azt, hogy János milyen történeti helyzetben élt, amikor írta ezeket a képeket, és amikor kapta az üzenetet, nyilván az ő szeme előtt megjelent valami az ő korának körülményeiből, történelmi helyzetéből. Akkor és ott ő valamit látott, valamire gondolt a konkrét őt körülvevő világból. Aztán ezt az üzenetet láthatjuk úgy is, hogy igen, Jézus megígérte, hogy visszajön, és azt mondta, hogy az ő visszajövetele előtt valami különösen, soha nem látott módon fog ez a világ kifordulni magából. És hát láthatjuk azt, hogy majd lesz egy ilyen nagyon nyilvánvaló, vagy nagyon kifordult módja ezeknek a dolgoknak, amikről itt olvasunk. De van egy olyan üzenet is, ami itt és most bennünket szólít meg. Mert hogy ezek a képek, ezek a mindenkori keresztjéneknek szólnak, mindenkori egyház számára figyelmeztetés az, hogy az, amiről a 13. részben olvastunk, a két fenevad mindig jelen van ebben a világban, és vigyáznunk kell, figyelnünk kell, hogy felismerjük. János maga előtt nyilván a római birodalom világát, helyzetét látta. Azt a hatalmas rendszert, ami az akkori egész világot ellenőrzése alatt tartotta, látta azt a császárkultuszt, amiben Domitianus császár már nyíltan Istennek szólítatta magát, szobrait feláldoztatta, és birodalom, vagy felállítatta, és birodalom szerte áldozatot kellett bemutatni az ő szobra előtt. Így követelte, hogy Istenként tiszteljék, és hogy azt a méltóságjelzőt, amit a keresztjének egyedül Krisztusnak adtak meg, a Kyriosz, az Úr jelzőt, magának követelte. Látta János maga körül azt a hamis pogány vallást, amelyik kiszolgálta ezt a politikai rendszert, amelyik üldözte a Krisztus egyházát, és amelyiknek a fészke pont Kis-Ázsiában volt, hiszen ők már Nagy Sándor idején gyakorlottak voltak abban az ottani emberek hagyományaik szerint, hogy imádják a népvezetőjét. Látta a keresztjéneket, akik ha ellenálltak ennek a nyomásnak, akkor kereszten végezték, vagy vadállatok előtt. Ő Patmosz szigetén szintén ezért volt számüzetésben. Látta ezt az egészet maga előtt, és jön a következő kép vigasztaló üzenete, amit most felolvastunk alapigeként, hogy a földön, ott János apostol korában is tombol a hamisság. Látszólag nincs is korlátja ennek a nyomásnak, és azt mondja a hívő embereknek akkor és ott János, hogy nézz föl a mennybe. Nézz föl a mennybe. Nézz föl a célra. Ne azért nézz fel a mennybe, hogy egy pillanatra enyhülést kapj, és elkábítsd magad, hogy ne ezzel a világgal törődj, hanem találj ki magadnak egy szép világot, amire érdemes gondolni, és egy kicsit úgy elalszol tőle, nem fáj annyira, ami itt van, hanem nézz fel, hogy ide hívott el Isten, ez a cél, és meríts erőt a küzdelemre, tarts ki hűen, mert Jézus vár a mennyben. Látja ezt a képet, és továbbadja. Ott látjuk a bárányt, az Úr Jézus szimbólumát a Sion hegyen, ami ugye Jeruzsálemben a templom hegy volt, de hát ugye ez a mennyei kép, ez nem a jeruzsálemi Sionról beszél, hanem arról, hogy az Isten világában, ahol őt tisztelik, ott középen, ott van az Isten tisztelet középpontjában Jézus a bárány, az Isten városa, az Isten országa. Nem egy földön azonosítható ország ez, hanem az az ország, ahova Isten bennünket meghívott és vár. Lásd meg, hogy a kép közepén ott van Jézus, és körülötte ott vannak az övéi. Lásd meg, hogy már nem harcolnak, már nem küzdenek, már nem elviselik a bántásokat, hanem egy győzelmi ünnepen vannak együtt. Új éneket énekelnek a báránynak. A 144 ezer a Sionon. És hát testvérek, hányszor félre magyarázták ezt a számot is. Ugye biztos mindannyian hallottuk, a Jehova tanúi terjesztik ezt a gondolatot. 144 ezer egy konkrét létszám, ez a mennyek országának a felsőháza, az elit. Természetesen ez már betelt, oda nem lehet bejutni, de még valahogy ott lehetünk a második vonalban mi is, ha ügyesek vagyunk és követjük a tanításukat. Ez a szám az apokaliptika nyelvében szintén nem egy konkrét létszámot jelent. Hát milyen kevés az a 144 ezer az egész emberiség történetéhez képest. Nem arról beszél a Biblia, hogy ilyen kevesen lesznek az Isten országába. Nem arról beszél, hogy van egy felső meg alsóház. A számoknak is jelentése van. 12. Ennyi törzse volt Izraelnek, az Isten ószövetségi népének szimbóluma. 12. Ennyi tanítványa volt Jézusnak, az Isten új szövetségi népének szimbóluma, s ha kettőt összeszorozzuk, kijön a 144. 10. A kerek egész, és ennek a többszörösével szorozzuk meg, és ott van a 144 ezer. Lehetne ezen még egy kicsit gondolkodni, de hát nem ez a lényeg, csak hogy lássuk meg. A 144 ezer az Isten népének a teljességét jelképezi. Ott van hiánytalanul az Isten népe, a legnagyobbtól a legkisebbig, mindenki, egyik sem hiányzik, az üdvözülők serege. Ott van a bárány trónja körül, egy sem veszett el, hiszen Jézus azt mondja, senki nem ragadhatja ki őket az én kezemből. Senki. Egyet sem veszítettem el azok közül, akiket nekem adtál, atyám. Ott van mindenki. Azok, akiknek azt mondja Jézus, ne félj te kicsinyáj, mert tetszett a ti atyátoknak, hogy nektek adja az országot. Ott van mindenki. És egy pillanatra hadd idézzük föl Péter második levelét. Aki az ő korában gúnyolódóknak felel, akik azt mondják, hogy hát hol van már Jézus visszajövetele, hát itt vagyunk már nem tudom hány évtizede, és még mindig nem jön. És azt mondja Péter, testvérek, nem késik el az Úr az ígérettel, csak türelmes hozzátok. mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. És itt is az a mindenki, hát sajnos ez nem azt jelenti, hogy minden egyes ember, mert látjuk, hogy nem mindenkinek az életében történik ez meg. Azt jelenti, hogy a létszám teljes legyen, hogy akiket az Isten ott tud már, de ők még nem tudják. Azok is beérjenek, mert mindenkit megvár az Úr, ott van mindenki, nézz fel, ez a cél, és tarts ki, maradj hűséges ebben a világban is Jézushoz. És hát hadd tegyük fel a kérdést, hogy vajon csak az akkori domicianuszi kornak szólt ez az üzenet? Vagy esetleg nekünk az a feladatunk, hogy jó, akkor és ott szólt, meg akkor kutassuk, hogy mikor is lesz majd az az utolsó idő, amikor a fenevadak eljönnek, meg majd nekünk nagyon oda kell figyelnünk. Esetleg azonosítsuk nevekkel, csoportokkal ezt a 666-ot, meg mit tegyünk ezzel az igével? Testvérek, azért olvassuk az igét, és azért írta ezt János, és azért olvassa mindenkor kereszténysége, mert azt mondja a Biblia, vigyázz, el ne altasd magad. Mert mindenkorban létezik a fenevad lelkülete, ma is. Valaki a napokban egy körben, egy viszonylag nagy körben úgy imádkozott ezt az igét olvasva, hála Úrunk, hogy ez csak a múltról és a jövőről beszél, a jelenről nem. Hát ez nem igaz. Ez a jelenről is beszél, testvérek. És azt mondja nekünk az ige, hogy ébredj fel, el ne altasd magad. Nem konkrét emberekkel és csoportokkal kell itt a fenevadat azonosítani. Nem azzal kell foglalkozni, hogy 666 az valami milyen nevet takarhat, és mi lehet a megfejtése. Hanem lásd meg, hogy ez egy lelkület. A világ lelke, amelyik megvakít sokakat, amelyikről beszél máshol is a Biblia, csak nem képes nyelven, hanem konkrétan. Lásd meg, hogy ez a lelkület ma is él. A világ istene, ami minden korban vakít, és jaj, el ne hidd, hogy ma nem kell figyelni, mert ma is megtéveszt. A fenevad lelkülete ma is megtéveszt. Meg akar téveszteni mindannyiunkat. És attól, mert ma nem üldöznek, attól, mert ma a politika is olyan, hogy talán még az iskolában is oktathatunk hittant, attól még a világ lelke ma is kísért. Olvassuk végig a Jelenések 13-at otthon nyugodtan. És gondoljuk végig, sok mindent lehetne erről az igéről mondani, de ma nem ez elsősorban a feladatunk. Egy valami végig vonul ezen a fejezeten, ami nagyon jellemző a világ lelkére, az emberközpontúság. Az embert, az emberi nagyságot hirdetni, az ember terveit megvalósítani, emberi erővel, erőfeszítéssel, Róma hadaival, vagy bármilyen máskor erőfeszítéseivel, megváltani a világot, elhozni az emberi békét, arra figyelni, hogy az emberek mit akarnak, hogy nekik mi a fontos, hogy a jólét egyre legyen nagyobb, és a kényelem, és igen, dicsőíteni az embert. Lehet, hogy van, ahol ez kicsúcsosodik egy személyi kultuszban, ahol egy emberben megtestesül mindez, és ott le kell borulni előtte, de hát a mindennapos egymás dicsőítésünk, vagy a magunk dicsőítése is benne van ebben. A lényeg, hogy az a fő kérdés, mi a jó az embernek, hogy hogyan látja az ember, vagy hogyan látják egyes csoportok. Ugye szoktuk mondani, hogy a demokrácia nem az a politikai rend, amit az Isten igéje hirdet, mert az Isten igéjében mi teokráciáról olvasunk, amikor az Isten uralma valósul meg. A demokráciának a megvalósuló formája az általában az, amit a többség ugye megszavaz, amit az emberek akarnak. És hát sajnos ezen a világon nem nagyon lehet a valós megvalósulását megtalálni annak, amit az Isten igéje hirdet, de azért ne veszítsük el szem elől, hogy az Isten igéje szerinti rend, amikor az Isten uralkodik, és nem az ember, nem a többség, vagy nem egy-egy magát Istennek gondoló ember. Mi az a 666? Mi az a bélyeg, amivel megbélyegzi a fenevad a föld lakóit? Hát erre nézve is szeretünk borzongani, ugye borzongató hírek jelennek meg, hogy milyen mikrocsipeket lehet már beültetni az ember bőre alá, meg vonalkóddal fognak leolvasni minket. De ébredjünk fel, testvérek, a bélyeg létezik, és használják. Mégpedig évezredek óta, csak nem látjuk, csak nem tudjuk megfogni. Igen, a bélyeg az, amikor az ember aláhajtja magát ennek a lelkületnek, és a megbélyegzett ember a sátán rabszolgájaként éli az életét. A bélyeg az a törekvés, amelyre a sátán az embert már az Édenkertbe rávette, hogy ne azzal törődj, hogy mit mondott neked az Isten, hanem járj a saját utadon, és olyan leszel, mint az Isten. Járja magad feje után, hogy ő azt mondta, mit tégy, arra ne figyelj. A 666-nak is van egy megfejtési kódja. A 3 az a teljesség száma. A 7 az pedig az Isten szentségének a száma. A 6 pedig az, ami nem éri el a hetet soha. A tökéletes és a megvalósuló emberi törekvés, ami megpróbál Istenig eljutni, de soha nem jut el odáig. Ez az, ami egy ilyen apokaliptikus nyelvben a szám üzenete lehet. És most tegyük vére a számot, mert nem ez a lényeg. És lássuk az embert, aki mindig az égre tör, és mindig csonka marad. Minden emberi birodalom, minden emberi törekvés, minden emberi élet Krisztus nélkül. Valaki azt írta, a vasárnap nélküli ember, megvan a 6 nap, és a 7. szentsége hiányzik. A lélek áldása nélküli ember, aki összehoz mindent, amit emberi teljesítménnyel lehet, de a lélek ihletése hiányzik. Az üdvösség nélküli ember, aki leéli ezt a földi életet, és a végén Isten nélkül marad. És még egyszer mondom, hogy ez egy lelkület, ez egy gondolkodásmód, amelyik mindegyikünkben ott van, és ami kísért mindegyikünket, a vallásos emberben is ott van. És olyan döbbenetes azt látni, hogy a második fenevad, az az első ideológiáját megfogalmazó gondolkodás. Az a vallás, vagy az az ideológia, amelyik az embert állítja a középpontba. És hát lehetne itt sok mindenről beszélni, hogy milyen olyan vallások vannak, amik az embert rakják a középpontba, de testvérek, mi itt ülünk a templomba, vajon ránk ez nem vonatkozik? A református egyháznak nem kell erre figyelnie? Olyan kedvesek, fiatal párok, akik jönnek esküvőre, és megfogalmazzák azt, hogy hát ők azért választják a református templomot, mert ez olyan emberközpontú. Hát nem tudom, hogy pontosan mit gondolnak erről, de mindig egy kicsit behúzom a nyakam, ha mi tényleg ezek vagyunk, akkor nagyon nagy baj van. Jó, hogyha értenek minket az emberek, és ha ezt így értik. De ha az ember van a középpontban, ha az, hogy mit akarunk mi emberek, hogy mit hallunk szívesen, hogy ne beszéljünk a bűnről, meg az elveszettségünkről, mert ma az ember dicsérni kell, hogy fölemeljük. Egy keresztény evangelizátor beszélt, interneten megtalálható a beszéde az amerikai gyülekezetekről. És azt mondja, hogy ezekben a gyülekezetekben nagyon sok helyen a testi ember van a középpontban. Ráfigyelnek. És próbálják őket testi eszközökkel megtartani, mert ez a tömeg. És közben ott van az Istennek egy maroknyi népe, akiknek nem kell más, csak Krisztus, csak az ige, és velük nem foglalkozik a gyülekezet, nem foglalkozik a lelkész, mert etetni kell mindenféle programmal, szórakozással, testi eszközökkel, lebutított ige hirdetéssel azokat, akiket nem szeretnénk, hogy elmenjenek. És hát azt mondja ez az evangelizátor, hogy ezért egyszer Isten ítélőszék elé kell állnunk. És hát azt mondhatjuk, persze, hát az amerikaiak ilyenek. De vajon ránk ez nem vonatkozik, testvérek? Olyan jó, hogyha oda tudunk állni az Isten igéje alá. Lehet-e a központban Krisztus, a gyülekezetben és a te életedben? Nagyon komoly ez a kérdés, mert ez a látomás, amit felolvastunk, ez bíztat bennünket, de ki is józanít? Mert óriási a kontraszt a két ige között. És pontosan ez a kontraszt beszél arról, hogy a bárány és kísérete más, mint ez a világ. mégpedig nem formáiban, nem külsőségeiben, nem a szókészletében, nem az öltözködésében más elsősorban, hanem a lényegében. Azt mondja itt az ige, hogy új éneket énekelnek a bárány kísérete, a 144 ezrek. Olyat, amit nem tud megtanulni senki, aki nem közéjük tartozik. Testvérek, arról beszél ez az ige, hogy itt valami olyanról van amit nem lehet eltanulni. Aminek nem az az alapja, hogy tanultam-e hittant vagy nem, hogy megtanítottak-e vagy nem. Nem lehet külső erővel, neveléssel létrehozni, mert az újjászületésről van szó. Csak az újjászületett, a megszabadított ember, ahogy hallottuk a fohászban a 40. Zsoltárt, kiemelt a pusztulás verméből. Sziklára állította a lábamat, új életet adott a számba, Istenünk dicséretét, és ezt csak akkor tudtam meg, amikor az Isten belenyúlt az életembe és megszabadított. Ezt nem lehet megtanulni. Mert ha megtanuljuk, csak az mindig hamisan cseng. Ezek az emberek nem megtanultak, begyakoroltak valamit, hanem Jézus Krisztussal találkoztak, aki valóság és Úr lett az életükben. Ő jelent meg az életükben, és ő rendezte át azt, az életről, a világról és a hitről alkotott gondolkodás módjukat. Homlok egyenest más gondolnak ezek, mint a világ. És hadd menjünk még csak röviden végig azon, hogy hogy is van ez. Azt mondja, Áron vétettek meg. Gyökeresen más gondolkodás az Isten népében, mint a világban, arról, hogy hogy is tartozhatunk mi az Istenhez. Az ember még vallásosságában is mindig azt keresi, hogy mi az, amit nekem kell tennem. Vagy azt akarja fölmutatni, hogy amit én teszek, az azért mégiscsak számít valamit az Isten előtt. És a Szentírás azt mondja, egyedül kegyelemből, hit által, és a hit nem más, mint hogy kinyújtom az üres kezem, nem érdem. Semmit nem tehetek érte, és nem is kell érte tennem semmit, hogy üdvözüljek, csak elfogadni egy ajándékot. Hogy veregethetném meg a vállam érte? A legnagyobb parancsolat, hogy teljes szívemből szeressem Istent. Életem egyetlen pillanatában sem szerettem úgy az Istent, ahogy azt ő akarta. A születésemtől a mai napig, és nem is fogom, egyikünk sem. Hogy állhatnánk meg Isten előtt a saját érdemeink alapján? Ezért mondja, Áron vétettetek meg, a bárány van középe, Jézus Krisztus. Meg kellett halnia, különben elpusztultunk volna. És testvérek, látnunk kell, hogy az ő vére az ára, hogy hozzá tartozhatunk. Lehetek-e büszke bármire is, hívő emberként? Számít bármi is, ami emberi? Gyökeresen más gondolkodás, mint amit a világ mond. Akár a templompadukban ülő világ is, figyeljünk. Aztán azt mondja, ezek elpecsételtettek, nem bélyeg van rajtuk, hanem pecsét, az atyának és a báránynak a neve. Vagyis az Isten tulajdonai, nem a sátán rabszolgái többé, az Isten tulajdonai, akiket ő vett meg, és persze erre mondhatjuk, hogy igen, akikre ő vigyáz, és ez nagyon jó, és tényleg így van, de akik számára ő az Úr, hát ha az Isten tulajdona vagyok, akkor nem ő az Úr, nem azt tesz velem, amit akar. És itt sorakoznak a képek, azt mondja, hogy ezek szüzek, és megint ne értsük félre, nem arról van szó, hogy sose éltek házasságban, meg nem életet ezen a földön, hanem arról van szó, amit az Ószövetség mond, hogy az Isten népe házastársi kapcsolatban van az Istennel, és amikor ők valaki mást imádnak, akár csak egy picit is, akkor az paráznaság, házastársi hűtlenség az Istennel szemben. Ezek azok, akik hűek maradtak Istenhez. Nem mentek bálványoltárok felé, és hát ugye itt a bálvány is érdekes kérdés, mi az a bálvány? Hát az egyetlen bálvány van, én saját magam. Mindegyikünk számára, és ennek a bálványnak áldozunk különböző oltárokon. Vizsgáljuk meg az életünket. Új vonalat kapott az életük ezeknek az embereknek. Azt mondja, követik a bárányt, akárhová megy. És ez sem azt jelenti, hogy ott a mennybe majd körséta lesz, és a 144 ezer sétál a bárány után, hanem azt jelenti, amit Jézus mond, amivel köszöntöttük egymást az Isten tisztelet elején, ha valaki én utánam akar jönni, az ne csak a templomig jöjjön el, hanem tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét és kövessen engem a mindennapokban. Tegye meg nem csak azt, amit kedve van az Isten igéjéből, hanem mindent. Ne csak arra nézve éljen, hogy mihez van kedve, hanem arra nézve éljen, hogy mit mond a bárány, mit mond Jézus. És igen, itt van, ezek azok, akiknek a szájában nincs hamisság, és akik hűek, a te igéd igazság, mondja Jézus. Akik a bárányhoz tartoznak, az Isten igéje útmutatását követik az életükben. És ezért nincs hamisság. A bárány népe más, gyökeresen más, és ez nem azt jelenti, ugye értjük, hogy nem azt jelenti, hogy itt a földön egy botlásuk vagy hibájuk sincs, de azt jelenti, hogy új vonalat kapott az életük, és életvitelszerűen többé nem élhetnek a bűnben, életvitelszerűen többé nem élhetnek a maguk akarata után. És testvérek, ez azt jelenti, ha ezt mondja az ige, akkor azt jelenti, hogy nem a cselekedeteinkért üdvözölünk, ugye ezt értettük korábban, de a megváltozó életünk a visszajelzése annak, hogy tényleg a bárányhoz tartozunk, Jézus Krisztushoz tartozunk. Ez a visszajelzés. És nem az egyik napról a másikra teljesen tökéletesek leszünk, de az, hogy a bárány, az Úr Jézus munkálkodhat az életünkben, és változtathat, és mi engedelmeskedünk neki azokon a területeken, amikre rámutat. Őt követed-e? Ez-e az irányod? Vagy magad vagy a központban? Ezt kérdezi meg ma Isten tőlünk. Amikor olyan helyzet áll elő, hogy bevalljam az adót vagy sem, akkor mire gondolsz? Arra, hogy mi a jó neked, vagy arra, hogy mit mond az ige? Amikor olyan helyzet áll elő, hogy kilépjek-e a házasságomból, akár csak egy éjszakára is, mire gondolsz? Hogy mi az, ami nekem kívánatos? Vagy mit tesz ez a világ körülöttem, vagy arra, hogy mit mond Jézus? Amikor arra gondolsz, hogy vasárnap megszenteljem-e az úrnapját a templomban, vagy ne, akkor mi jut eszedbe? Hogy lehetne helyette még mást is tenni, és az nekem hasznosabb lenne, vagy arra, hogy mire hív az Isten? Amikor az a kérdés, hogy megvalljam-e, hogy kihez tartozom, mondjuk hitetlenek előtt, mire gondolsz? Mit fognak mondani, hogy fognak rám nézni? Vagy arra, hogy mit mond erről az Isten igéje? Lehetne még sorolni, nyilván ezek csak példák voltak, de nagyon komoly kérdés. Azt mondja a 13. rész, megjelöli a fenevad bélyeggel az övéit, hogy senki se vehessen vagy adhasson, csak akin az bélyeg rajta van. Vagyis, akik nem veszik fel a fenevad bélyegét, azoknak nehezebb lesz az élete. És gondoljunk bele, hogy hányszor mondjuk azt, persze igaz, amit az ige mond, de tessék megérteni, ebben a világban nem lehet engedni neki. Tessék megérteni, meg kell élni, meg kell tartani a munkahelyet, meg kell egyezni valahogy a világgal. Itt van, nem adhat, nem vehet, csak akin a fenevad bélyege van. Jézus nem mondja, hogy az övéinek egyszerű lesz. És testvérek, nyilván ez mindegyikünk számára tükör ez az ige, azért szólt, mert tart még a kegyelem, mert nyitva van az ajtó, mert nem telt még be a 144 ezer. Jézus ma is hív. Érted is, kifizette Jézus az árat, csak azt mondja, lásd meg, hogy ezt nem elég tudni, ezt nem elég hallani. Nyisd meg a szíved ő előtte, és lásd meg, hogy ő vezetni akar, hogy legyél más, mint a világ. Igen, és aki már őt elfogadta, hívő testvérek, hív bennünket az Isten arra, hogy keljünk föl a karosszékeinkből, és lássuk meg, az, hogy hozzátartozunk, az azt jelenti, hogy másnak kell lennünk, mint a világ. Istennek nincs szüksége a kifogásainkra, és nem is hallgatja meg azokat, ellenben erejét és megújító kegyelmét ígéri. Adja Isten, hogy megújíthasson bennünket. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy szólhat köztünk a Te igéd, és köszönjük, hogy ez az ige most bepillantást adott a mennyei Isten tiszteletbe, ami most is zajlik, és ami az életünk célja, hogy oda eljussunk, amikor teljesen és zavartalanul a bárány körül állhatunk, és új éneket énekelve áldhatjuk nevét. Köszönjük, Urunk, hogy most ezzel a földi Isten tiszteletünkkel is ebbe a mennyei Isten tiszteletbe kapcsolódhattunk be. És köszönjük, hogy a Te fényed sugárzott, sugárzik rá, ami elesett gyarló életünkre. Urunk, szeretnénk ezt az életet a Te igéd fényébe helyezni. Szeretnénk most nem kibújni az alól, amit Te jelzel vissza nekünk, amire Te mutatsz rá. Meghajtjuk előtted fejünket, és megvalljuk, mi soha nem leszünk olyanok, mint amit az ige a bárány kíséretéről mondott, bárhogy is próbáljuk, nem tudjuk ezt megtenni. De köszönjük, hogy ott van az elején, hogy azok lehetnek ott, akik áron vétettek meg. Dicsőség legyen neked, Istenünk, hogy mindazokat, akik hittel Jézus Krisztust elfogadják életük urául, Te az ő igazságával ruházott fel a Te trónod előtt. Szeretnénk így hozzád menekülni, és nem más utat találni életünknek. Segíts ebben egészen világosan látni minden nap. És szeretnénk, Urunk, eléd hozni életünket úgy is, hogy bocsánatodat kérjük, hogy talán a kegyelemről beszéltünk, tudtunk, de a Te vezető, követésre hívó szavadat annyiszor tagadtuk meg, nap mint nap. Irgalmaz nekünk, formáját bennünket, emelj ki a mocsárból, és adj megújulást egyen-egyenként és gyülekezetünknek is, hogy a Te igéd lehessen középpontban, és hogy mi már itt és most Téged tudjunk képviselni, nem csak szavainkban, de életünk döntéseiben is. Irgalmaz nekünk, és a Te szent lelkeddel áldj meg bennünket, hogy így lehessünk tanítványaid és tanúid, hívők és hitetlenek előtt is ebben a világban. Hisszük, Urunk, hogy ez az a küldetés, amit ránk bíztál Jézus Krisztusért. Így szeretnénk, Urunk, eléd hozni mindannyiunk életét, és most különösen is kegyelmedbe ajánlani azokat, akik nagyon nehéz terhek alatt, nagyon nehéz szorítóban vannak és élik az életüket. Hadd hozzuk eléd köztünk levő gyászoló testvéreinket, akik a múlt héten búcsúztak el szerettüktől. Urunk, neked adunk most is hálát az ő szerettük életéért, és imádkozunk azért, hogy a Te örök életre elhívó, megváltó szereteted adjon vigasztalást a gyászolóknak. Imádkozunk azokért, akik betegek, kórházban vannak, vagy éppen otthonukban. Imádkozunk azokért, akiket különösen is nehéz helyzetben talál a megélhetés gondja ma, és hadd imádkozunk azokért különösen, akik talán hitdöntéseik miatt kerültek nehéz helyzetbe. Urunk, támogasd és erősítsd őket. Fogd kérünk mindegyikön kezét, és segíts, hogy családjainkban is, ha tudjunk hűek lenni hozzád, és a ránk bízottak között a tiszta evangéliumot tudjuk továbbadni. Dicsőség legyen neked, Úr Jézus Krisztus. Amen. Magunk csendjébe saját könyörgésünket vigyük Isten elé. Amen. Most pedig fennállva imádkozzunk együtt az Úr Jézustól tanult imádság szavaival. Ti azért így imádkozzatok: mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.